Ez a... Igen. Na most természetesen azért van különbség tanító és tanító között. Hivatástudat, tehetség, lelkialkat szempontjából. Ugye itt mindenkinek ajánlom a Pablónak a könyvét, a imádság és lelkialkatot. Egyrészt azonban egy pásztor nem csak tanít. Hasznos, ha jó előadó. Hasznos, ha van teológiai műveltsége, és nem csak félművelt. Ugyanilyen fontos a szervezőkészsége, az ember közelsége. És hogy milyen lelki gondozó. Hány olyan pásztor van, akinek mind a hat együtt van? Tehát az, hogy tehát nem csak tanít, hanem egy csomó mindent csinál a pásztor, vagy a pásztorok, vagy a presbitérium, akik vezetik a gyülekezetedet. A másik az, hogy akárcsak mi, gyülekezeti tagok, a gyülekezet vezetői és a pásztorok is átlagemberek. Tehát ez ilyen, ember, ilyen egyszerűen a legtöbb lelkész is átlagember. A különleges tehetsége megáldott pásztorok tanításait viszont manapság úgyis fölveszik. Meg lehet kapni kazettán, vagy egyből fölmi az internetre. Le lehet tölteni, meg lehet hallgatni. De csak azért, mert éppen a pásztorod még nem valami nagy előadó, de különben egy hihetetlen jó fejember, és nagyon a lelkedre tud beszélni, amikor szükség van rá, csak ezért ne hagyd ott a gyülekezetét, és menj át egy másikba, amikor annak a másik pásztornak a tanítását letöltheted, és meghallgathatod. Tehát ez kevés, úgy érzem. Ha több területen, nagyon sok terület van, amin egy pásztor jó lehet, egy lelkész. És itt van az, ez egy fontos pont, hogy a közösséghez több szálon kötődünk. Több számon kell kötődni. Nem arról szól, hogy vasárnaponként meghallgatunk valakit. És akkor már keresztény vagyok, hogy minden vasárnap megyek itt patinás kálvinizmust hallani, ott jó kis evangéliumi lelkesítést, ott meg karizmatikus hallelujázást, és akkor így végig megyek délelőtt 8-tól 11-ig meg volt a három típusú feltöltődésem. Megyek haza, és most már minden rendben van. Tehát ha csak ennyi a kötődésed, azt kell mondanom, akkor baj van. Jó, hogy most tanulsz, tudom, van ügy. Ez a megbeszélek, hogy ez az egyetemi évek az egy más kategória, az egy nem normális, a maga mondján nem normális időszak, de ezt is túl lehet élni. Nézzetek rám. Tehát, a gyülekezet, tehát a zsidó 10-25, ez pont erről szól, hogy a keresztény gyülekezeti összevétel, az Isten tisztelet és a keresztény közösség az nem egy szolgáltatás, amit te igénybe vehetsz, ha éppen rájössz, és kedved van hozzád, és utána nyomás haza. Na, éppen erről szól a zsidó 10-25. Az Isten tisztelet optimális esetben több, mint prédikáció, közösségi élmény, együtt meghajlás atyánk előtt, együtt odafigyelés az ő szavára. Közösségi és egyéni imádság, beszélgetés, barátság, részt venni egymás életében. Mondom, megint csak gyülekezet szerkezettől, liturgiai modelltől függ, hogy ott lemegy a liturgia, és igazából a gyülekezet egyes tagjai nem nagyon aktívak, vagy azok is, ők is lehetnek aktívak, vagy inkább a házi csoportban, de tehát többről szól az Isten tisztelet, mint egy prédikáció, ami tetszik, vagy nem tetszik. Másik az, hogy a gyülekezet nem csupán időnkénti hallgatóság, hanem optimális esetben kisebb baráti körökből álló emberi közösség, közös programokkal, különféle szolgálati lehetőségekkel, szolgálatokkal, nagyon nem vagyunk egyformák, de ez a jó, hál' Istennek, senki nem olyan, minnyáján mások vagyunk, bár egyesek másképp mások, de nekik is örülnek, és nekik is megvan az erősségük, amire mindenkinek szüksége van. Van ez a szükségérzeted, hogy esetleg te valahol hiányzol, és valakik neked hiányoznak? Mert ha van, amikor nem vagy éppen a gyűriben, akkor az jó. Ez egy jó érzés. Tehát a lényeg az, hogy, és végül az, hogy valószínűleg a lelkészet is reméli, ugye, azt, hogy nem az ő vasárnapi tanítása, te egyetlen lelki eledeled. Tehát az, hogy te is olvasod a Bibliát, imádkozol, közösségben vagy. Tehát, hogy hát már nem mondod semmit, és ezért nem fejlődök. És akkor hétfőtől szombatig kirányít tud a Bibliát. Tehát azokat a kis útmutatókat, ilyen előre emésztett műzliken élsz. Tehát ez jó vizsgai időszak az más. De azért ez így kevés, tehát ez nem pótolhatja a te saját, a Bibliát. Kinyitod a családi fényképalbumot, ugye? Odafigyelsz egy kicsit apura, hogy mit mond, mit nem mond. Tehát ezt nem pótolhatja. A másik az, hogy ő is tudja valószínűleg, hogy arról az aznapi szakaszról többet is lehet mondani. Ezt most azoknak mondom, akikben buzog a tanítói ajándék, és ezért hajlamosak ítélkezni már tanítókon, vagy számunk tőlük, hogy azt még nem vette észre a szövegbe. Én magam is így tanítok időnként, így gyülekezetben, és tudom, hogy csomó nem tudok elmondani. Tehát van egy csomó dolog, amiről tudom, hogy benne van a szövegben, de nem mondom már, és aztán elmondok, az úgy megvan, és aztán a házi csoporton átbeszéljük, és kijön még az a 8-10 emberről, hogy kb. A feléről minimum észre sem vettem a szövegbe, és így együtt még többen ki. Tehát akinek ilyen tapasztalata van, pásztor, lelkész, az tudja, hogy, és nem is hiszi el, hogy neki kéne most itt mindent megmondani. És erről a témáról 20 percben, vagy egy órában, az is attól függ, hova jársz, belefér. Mi lenne, ha te magad olvasnád rendszeresebben a Bibliát, és imádkoznál a pásztorodért? Dióhéjban ennyi. 4/2 pont, tehát a másik vonzó ok, ugye ott jobb a dicsőítés. Na, itt is kicsit messziről induljunk. Az egyház a mindenkori kultúrában él. Ami nagyon más. Tehát ha az első századi palesztinai egyházi kultúrára gondolsz, az nagyon más, mint egy 20. századi mondjuk budai evangélikus gyülekezet, vagy mit tudom én. Vagy egy 15. századi nesztoriánus gyülekezet Kínában, vagy mit tudom én. Tehát sok minden van. Lényeg az, hogy a kultúrában él a gyülekezet, és a kultúra hatást gyakorol rá. Ezért maga az egyház is egy szubkultúra. És minden szubkultúra önmagát fenn akarja tartani, önmagát meg akarja őrizni a következő nemzedékek számára. Ezért van az, hogy minden egyes egyháznak, felekezetnek megvan a saját zenei kultúrája is. Sajátos zenei élete. Ugye nyilván a régebbi egyházak zenéje akár több évszázados lehet. Mit tudom, a Genfi Zsoltárok, Burzsóvá Dalamra, ugye ő volt a zeneszerző. Tehát az egy korszak, a 16. század. Vagy a Gregorián ugye, énekek, vagy a mostani gitáros, ugye ausztrál hippik, ott lejuttak a parton rágógumival gitározni. Hát ez is egy zenei kultúra. Tehát ha az ember csatlakozik egy egyházhoz, tetszik, nem tetszik, csatlakozol egy helyi zenei liturgiai kultúrához. Ebben nincs semmi baj. És persze, hogy ma már sok hagyományos formai világú gyülekezetben is, ugye van a gitáros, vagy ifjúsági istentiszteletek, ugye ahol új, azaz kortárs dalokat énekelnek, vagy pedig megtartják a régi dallamokat, szövegeket, és újra hangszerelik. Ahogy egy evangélikus lelkész barátom mondta, hogy fú, András, a múltkor úgynak hangszerelték az erős várami istenünket, hogy még a karizmatikusok is majdnem megtértek, az úgy szólt új hangszereléssel. Tehát itt sokféle út van. A lényeg az, hogy bizonyos ilyen kliséktől meg kell szabadulni. Az egyik az, hogy csak azért, mert régi, akkor már nem jó. Ugye? De miért kéne kidobni valamit csak mert régi? Csak azért, mert hiszen az egyház évszázadok némelyeket több mint 1000 éve énekli. Gondoljatok bele, hogy az ének milyen érték. Gondoljatok bele a folyamatosságba, mint értékbe. A történelmi folyamatosságba, hogy olyan énekeket éneklünk, amit már 1000 éve énekelnek. Ugye, aki pedig mindent megtelt, följebb, mint ahogy mi azt kérjük, vagy gondoljuk a benni munkálkodó erő szerint, ővi a dicsőség az egyházban nemzedékről nemzedékre. Most és mindörökké. Ez az egyházunk, a történelmi tudat, ez mennyire van ott például ezen a téren bennünk. És ugye nem kell kidobni valamit csak azért, mert új. Én annak idén evangélikus teológiára jártam, és ott az egyházzene történet, az gyakorlatilag leállt a 18. 19. században. Tehát mintha Bach az ugye az 5. evangélista, ő gyakorlatilag nem született volna egyházzene. Tehát érdekes módon a 20. század egyház zenéje, ami tipikusan ez az angol száz gitáros, könnyű hangszerelésű zene, ez nincs feldolgozva szakmailag. Mert valahogy nincs hozzá érzékük, vagy mert úgy állnak hozzá, hogy hát ennek még tisztulni kell. Igen. Persze, hogy tisztulni kell, azok a ma régi énekek is tisztultak, kiválogatódott közülük, amelyik valóban értéket hordoz, és az maradt fenn. Most ahogy az új ének, a megújulás jele, ugye énekeljetek új éneket az Úrnak. És akkor, tehát ahogy az új ének azért születik, amiért a régi énekek is születtek. a megújulás jelei voltak azok, és hogy a régieknek le kellett tisztulni. Ugye az újak közül is lassan kiválogatognak azok, amelyek tényleg maradandó értéket képviselnek, és ezzel a folyamatosság értékévé, vagy jeleivé válnak. Tehát egyszerre a megújulás és a folyamatosság jele lehet egy régi, meg egy új ének. Tehát az, hogy régi vagy új, ez önmagában ez nem értékítélet. Ugye? A másik pedig az, hogy amikor egy gyülekezethez csatlakozik az ember, vagy beleszületik, ugye, és ott nő föl, akkor azzal a helyi egyházi kultúrához is csatlakozik, tetszik, nem tetszik. Ez ízlés kérdése. A Bibliában egy kuk nincs arról, hogy milyen a jó lelki zene. És ha már voltál, vagy hallottál legalább tévén, vagy rádióban mondjuk afrikai, vagy ázsiai keresztény zenét. Na hát, akik lemaradnak Bachnál, már bocsánat, én oda vagyok Bachért. Tehát én Bach rajongó vagyok, meg minden. De aki Bachnál eragad, és azt mondja, hogy ez a mai, hát ez nem, és mit tudom én, meg dob is van benne. Hát kezdi egy afrikai, aki nincs dob. Nézze, a pécsi metodista gyülekezetben volt egy gánai srác, aki mondta, hogy András, hát igen, ezek a metodista atyaság olyan aranyosak, kedvesek. De amikor énekelnek, akkor így nem mozdulnak meg. Majd megőrül. Mert afrikai, hát a vérében. Ugye? Tehát, hogy mondjam, tehát ez kulturális sovinizmus. Ez kulturális sovinizmus, amikor egyszerűen azért, mert nem ismerjük azt, hogy az ázsiai, a közel-keleti, meg az afrikai, dél-amerikai tesók, hogy ő nekik mi a természetes, normális zene Isten tisztelet közben, hogy mondhatják el apunak, hogy mennyire szeretik őt. És akkor jövünk erre kívül, hogy ilyen kulturális ítélettel, hogy hát ez dob is van benne, meg sehol egy dallam, meg... Tehát, na, téma lezárva. Tehát ezt egyszerűen el kell fogadni. És megint csak azt mondom, ha pusztán a dicsőítési stílus, a zenei stílus, a zene minősége neked elég ok a távozásra, hogy átmenj ezért egy másik egyházba, akkor valószínűleg ennyire kötöttél. Tehát ha ez elég, akkor ennyire kötöttél, gyakorlatilag semmennyire nem kötöttél a jelenlegi gyülekezetedhez, de kérdezem, ez tényleg így van? Tényleg így van? Vagy ez most csak olyan nagyon fontos lett az újdonság varázsa miatt? Én megértem, csak most így arról van szó, hogy szempontok a gondolkodáshoz. Másrészt, ha valamelyik gyülekezetnek annyira tetszik a zenéje, akár klasszikus, akár modern, fönn van az interneten, megint csak töltsd le, hallgassd meg, és ha nagyon ilyen a zenei kultúra a gyülekezetben, hát akkor otthon hallgassd, és énekelj így az Úrnak, ahogy neked tetszik. Na, ide tartozik ez a témához, ugye az érzelmi kifejezés szabadságának témaköre. Ez már Adrian Plessy magaslatokra jutott szerintem a mai magyar egyház kultúrában. Ezt most nem kívülről mondom, hanem bentről, mint aki már végig sírtam ezt az egészet, és most már inkább nevetek magunkon. Tehát több gyülekezetben előjön a kézfelemelésnek a kérdése. Most semmi baj nincs azzal, hogyha te imádat közben felszabadultságként éled meg azt, hogy felteszed a kezed. Ugye ez egy természetes gesztus. Ó, Uram, de gyönyörű vagy meg. Ó, Uram, te aztán. Tehát ezek a egyszerű mezei gesztusok, amik a emberi kapcsolatban is normálisan jönnek, ugye a kérés, az önmegadás, vagy a elismerése valakinek, hogy ő az aki, tehát a dicsőítés, ugye, van ilyen is, ugye, meg a germánoktól azt hiszem ezt vettük át itt Európában, ugye a zsidók azok mindig így csinálták, ez is azt hiszem latin, meg a világ más területein is az imádság. Tehát sok formája van, most maradjunk ugye ennél, vagy ennél, ugye ez a mindenféle változatban, tehát meg ugyanígy beszélhetnénk a letérdelésről, ugyanígy beszélhetnénk a felállásról, bármi másról. Tudd, hogy ez semmi baj ezzel, csak tudd, hogy ez temperamentum kérdése, és éppeni lelki állapot kérdése. Tehát lelki alkat, és éppeni lelki állapot kérdése. Ha csak nem csinálnak ebből stílust, vagy muszáj. Ugye? Tehát először is, mivel lelki alkat kérdése, lehet, hogy ami számodra fontos, és neked ilyen felszabadító, mert lehet, hogy eddig nem volt szokás oda, ahol jártál, vagy egyszerűen csak te magad másképp éled meg az Istennel, sokkal közvetlenebb a kapcsolatot, már megint megtértél, most még jobban, ugye? Vagy valami ilyesmi. Tehát csak azért, mert számodra ez fontos, más számára épp ezért furcsa lehet, sőt zavaró. És nem a szabadság a legnagyobb dolog, nagyszerű dolog a szabadság, de nem a legnagyobb dolog, ugye, hanem a szeretet. És ha valóban szabadok, képesek önmaguknak határt szabni. Ez egy paradoxon, de ha valóban szabad vagy, akkor korlátozd magad a másik érdekében. Na, erről szól a Róma 14-15. Fejezet. Érdemes végigolvasni. Másokra tekintettel lenni. Mert lelki állapot kérdése, a dicsőítés, énekés közbeni készfelelés, vagy bármilyen más megnyilvánulás, ez akkor jó, hogyha ez őszinte, természetes, spontán, szívből jövő mozdulat. De amikor ebből stílusjegyet csinálnak, ugye? A klasszikus vicc, hacs is sem el, ugye? Aki igent mond, ugye karizmatikusok szavaznak, aki igent mond, tegye le a kezét. Tehát ez a... Bocs, ha még nem hallottad, de... Tehát amikor ebből stílusjegyet csinálnak, amikor ez elvárás, ugye? A keep smile. Tehát bármilyen elvárás, amikor valahogy viselkedni kell, mert a jó keresztény így meg így viselkedik, az ott valami nem egészséges, és ezt mindkét irányban lehet játszani. Tehát ez is egy egyházi kultúra, meg a... tehát itt mindenféle verzió van. Az a kérdés, hogy nem vagyunk egyformák, tehát mondom, minden másak vagyunk, és egyesek másképp mások. Mindent el lehet fogadni, és ugye, ha belegondolunk a dicsőítésnél, miről van szó? Az éneklésnél? Isten imádata. Istennek elmondjuk, hogy mennyire szeretjük őt. Csak azért is. Együtt. Tehát amikor a gyerekek beszélgetnek az apjukkal, most az egyik gyerek odajön a másik gyerekhez, hogy te így nem beszélhetsz apuval, mert én nem így szoktam vele beszélni. Ez már megint nem a Biblia, ez már megint nem a felekezet, ez nem lelkiség, ez még a te egyéni problémád. Ugye? Tehát, hogy egy kis tolerancia, vagy hogy felfogsz, hogy miről van szó, csak ennyi kell. Lényeg az, hogy ha te, ez az egész, mert lelki alkat kérdése, éppeni lelki állapot kérdése, de ez nem egy ilyen motorikus jelenség, hogy már pedig bekapcsolják a zenét, akkor egyből, vagy megszól az orgon, akkor. Tehát ezek nem ilyen megfékezhetetlen jelenségek. És lehet, hogy valamit te most úgy érsz meg, hogy nagyon szabad, dátesz, ugye, most érzelmi szabadságról van szó, és az tiszteletreméltó, de lehet, hogy másnak szokatlan lesz, figyelemelterelő, nem az ígére figyel, hanem rád, hogy milyen furcsa, ugye, vagy kifejezetlen zavaró, vagy akár botrányt okozó. Tehát megint csak másokhoz képest vagyunk szabadok, vagy másokért vagyunk szabadok. Az egész kereszténységünk erről szól, hogy most másokhoz képest akarunk jobbak lenni, vagy önmagunkhoz képest másokért. Ugye? Tehát ez ebben a témában is fontos. Főleg úgy, hogy valaki egy ilyen ülős istentiszteletű gyülekezetben valaki elkezd ugrálni, meg ilyesmi. Tehát anélkül, hogy a pásztorral megbeszélni, hogy ő szeretne ugrálni. És hát ezt a Golgotában úgy oldottuk meg, hogy vannak ilyen ugrálós testvére, hogy akkor lehet, hogy ne ott középen ugrál, hanem a szélén, oda jelentessége őt a szélén ugrálni. Hát ugráljon, ha akar, mert most éppen rettenetesen boldog. Aztán elmondta, hogy miért ugrál, és lehet, hogy én is ugrálnék, bár én egyáltalán nem olyan lelki alkatú vagyok. Én inkább olyan melankolikus, de ő egyszerűen ugrálni akar. És akkor megkértük őt oldalt ugráljon, mert a többiek nem látják a szöveget. Tehát ezt valahol így meg lehet oldani, valahol ezért már kiátkoznak. Tehát mindenféle verziók vannak. Csak megint csak értitek, ugye, mit akarok mondani, hogy amit bennül megérünk, az hogyan hat a többiekre? Figyelünk-e egymásra? Vagy csak az egyéni élvezetről szól az egész?